Transylvánia után. Portrésorozat zenészekről. Balaton, Orchestra Luna, CPG, Európa Kiadó, Control, Flash, és még sorolhatnám. Ezek a zenekarok adták a kulturális hátterét sokaknak, akiknek nem tetszett a rendszer a 80-as években. Kerényi György vagyok, a Szabad Európa új podcast sorozatában a rendszerváltást megelőző és a közvetlenül azt követő évek alternatív zenei kultúrájának meghatározó arcaival ülök mikrofon elé. Kíváncsi vagyok arra, hogyan ment tovább a személyes életük és a művészi karrierjük abból a zenei szub vagy alterkultúrából és abból a rendszerből, amelyben elindultak. Betagozódás és kiilleszkedés, megélhetési kényszerek és kábítószer, zenei karrier vagy pályaelhagyás, börtön, buddhizmus és összhangzattan, ezekről lesz szó hétről hétre. És persze korok, generációk, hangulatok és elnyomások összehasonlításáról a 12 portréban, 12 részben. Riporteri szaktudásom szűkössége miatt a sorozatban csak zenészek, azon belül is csak főleg úgynevezett rockzenészek beszélnek. Így kimarad a képzőművészet és a film, a népzene, a jazz és az úgynevezett kortárzene is, pedig például a 180-as csoport, vagy az Amadinda, Dress Mihály, vagy Éri Péter, vagy Vető János fontos alkotók voltak és maradtak azóta is. Beszélgető társaim nagy része, ha nem is mindegyikük, ma is jelen van a kultúrában. Hogy hogyan érezték magukat Nirvániában a 80-as évek Magyarországán, elmondták a színpadról. Óvatosan ugyan, hiszen többen közülük megélhetésükben kötődnek az államhoz, de most arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan érzik magukat ma Magyarországon. Keressék tehát keddenként a Szabad Európa honlapján a Nirvánia új podcast epizódját. Embert pörgetett már fel éjszakánként a lemezeivel, ma már fájjaival. Buliai mindig különlegesek, sosem az agyonnyúzó slágereket tolja, viszont mindig van az alapokon valamilyen etnó, valamilyen más zenei világból odakeveredett hangzás. Már kevés helyen tud játszani, de 30 éve csinálja a Tilos Rádióban műsorait a talán legnagyobb zenei kitekintésű magyar DJ, Palotai Zsolt. A Nirvánia utánban most ő következik. Mikor volt utoljára fellépésed?
Inkább úgy mondom, hogy idén április 26-án volt az első. Szeptember 2-án az utolsó, meg két hete kb. Áprilisban még Madba jártunk, és lementem a helyre egy pincébe, megállítottak az ajtónál. A biztonságiak is azt kérdezték, hogy miért van rajtam maszk. Nem is nagyon tudtam pandémia alatt ilyen kérdésre reagálni, na pakolja ki a zsebeimből. Ne csináljátok, már megyek ide játszani. Ide te hova? Mondom, le a pincébe. Milyen pincébe? Csak a másikat megsajnált és beengedtek, maszkot le kellett vennem. Lent a pincébe be is nyaltam a vírust, haza is vittem. Két hétig kemény volt, 3 oltás után. Szóval nem tudom, milyen lehetett ez oltás nélkül.
Magánhelyekre hívnak azért?
Hébe-hóba.
Az mi heti egy?
Dehogy is.
De akkor miből élsz?
Egyrészt Izabel dolgozik.
A felesége?
Igen. Másrészt pont a pandémia előtt tudtuk eladni mindent, amit lehetett a szüleink után, ami maradt. Úgyhogy gyakorlatilag a örökséget éljük föl, meg így mindent.
Elolvastam most egy-két interjúdat az elmúlt 10-15 évből, és ugyanezeket mondtad, az, hogy mennyire nincs fellépésed. Még mindig az az érzésed, hogy ezt mondtad, mintha itt sem lettél volna 30 évig, mintha nyomott volna valaki egy delete gombot?
Igen, de azt tudni kell, hogy amikor a lányunk elment, ez 8 éve volt, és tulajdonképpen ez volt az utolsó generáció, akikkel én színpadon kapcsolatban voltam, akik utánuk jöttek, azokkal én is találkozom.
Hogy érted ezt? Hát kiknek nem játszol most?
Hát a közönség az sokkal idősebb.
Mint a lányod?
Mint akik most bulizni járnak.
Na várja, ezt most nem értem. Tehát a te közönséged, az tök más, mint akik rendszeresen bulizni járnak.
Hát sokkal idősebb, igen.
Az mit jelent korban?
30 plusz. Szóval amikor a lányunk elment, abban az évben még volt heti klubunk a Riványt a Korvintetőn, akkor még ilyen heti 600 ember volt minden szerdán. És egy év alatt végignéztük, ahogy elbúcsúzik a közönségünk. Minden szerdán odajött vagy egy ember, vagy egy egész baráti társaság, hogy hello, ez az utolsó Rivány, megyünk Berlin, Bristol, London, Amsterdam. És így végignéztük, ahogy a közönségünk fele elment az országból. És így lementünk 600-ról 300-ra, és a dinamika azért más, hogy 150-ről fölmész 300-ra, vagy 600-ról lemész 300-ra. Aztán a korvintető is megszűnt, és gyakorlatilag ma ott tartunk, hogy a Facebook követőim 80%-a nincs itthon. Elmentek.
De akkor ez azt is jelenti, Zsolt, hogy akkor valamilyen nem tud megszólítani a 30 alattiakat a zenéddel.
Amikor még ők voltak az utolsó generációk, a lányomék, ők most 25-26 évesek, és azóta teljesen megváltozott minden.
A fiataloknak a zenei ízlése, vagy mi változott
meg? A DJ-knek is, és a közönség is.
Mire utaznak?
Hát a legkarakteresebb változás az, hogy a figyelem lecsökkent irreális mértékben. Tehát, hogyha ma megnézed mondjuk a TikTok zenei videókat, az 6 másodperc. És akik ilyen új generáció zenét játszanak az új generációnak, akkor azt fogod hallani egy buliban, hogy egy ilyen fellépő játszik körülbelül 40, maximum 50 percet, és a zenékből hallasz 20-25 másodpercet, egy verzét, és jön a következő. Mert hogy a figyelem teljesen más irányba nem fordult.
Bírnak, nem bírnak ilyen sokáig egy dologra figyelni, vagy nem szeretnek?
Nem tudnak. Hát most gondold el, hogyha látsz ennyi idős fiatalokat, azok egyszerre 4-5 dolgot csinálnak. De ezt magamon is észreveszem, aki nem ebben nőtt föl, hogy 2-3 dolgot csinálsz egyszerre. Hogyha tényleg oda akarsz figyelni, telefont elrakod, minden mást, és csak egy dologra koncentrálni. Tehát, hogyha egy ilyen fellépőt hallasz, 40 percet játszik, mert 40 perc alatt hallasz 70-80 zenéből 20 másodpercet. Valamelyik nap ellen került egy nagy lemez 17 számmal. Volt minden, house, hip-hop, down tempo, tehát vegyes dolgok. Voltak a leghosszabb, egy house szám volt, volt eleje, közepe, vége, 1 perc, 5 másodperc. Úgyhogy ezeket a zenéket nem is nagyon lehet máshogy játszani, vagy laptopról, vagy pendrive-ról. Ugyanis nincs időt kicserélni a CD-t, vagy a bakelitet, de nincsenek is bakeliten ezek a zenék.
Akkor most már te se CD-ről dolgozol?
Nem. Pendrive. Mai napig nem nagyon tudom megszokni.
Én teljesen laikus vagyok. Hogy tudsz összemixelni két következő számot?
Hát úgy, hogy az ugyanolyan a lejátszó, mint hogyha CD-t játszanál, csak a tárhely, az nem a CD-m.
Pendrive-on vannak a cuccaid.
Igen. És mivel nem kell kicserélni soha, nagyon gyorsan tudsz váltani, főleg, hogyha össze van rakva, hogy mit fogsz játszani. És nagy része ezeknek az embereknek így is játszik.
Tehát amiben te mindig zseni voltál szerintem, tudtam, hogy ez lesz ebben az interjúban állandóan tömjénezni foglak, te voltál sokunknak az egyik zenei véleményvezére már a 80-as években, mielőtt elkezdődött volna egyáltalán ez az, hogy te bulikat is csinálsz. Szóval, hogy amiben te mindig nagyon jó voltál, hogy leköveted a zenéddel az aktuális hangulatot, akkor ezt így most már nem is lehet megcsinálni.
De meg lehet csinálni, csak nem ez az attitűd vezeti azokat, akik játszanak, hanem egyrészt nem nagyon vannak DJ-k, csak producerek, akik a saját zenéket játsszák.
Ez miben különbözik a kettő?
Hát az, hogy amikor ezt először láttam a Tilos Rádióban, itt volt egy bulina, a Mobi, hát ez még 2000 előtt volt, és játszott egy órát a rádióba, és csak saját zenéket. Előtte én nem tapasztaltam ilyet, hát mindenki játszotta, amit szeretett. És mondom, ő volt az első ilyen ember, aki, mint producer, lehet, hogy DJ-zett is, de igazából ez a producer mentalitás van, hogy mindenki a saját zenét játsza, vagy a haverokét, ami még körülbelül ugyanaz a sound. És meg is kérdeztem tőle, hogy te miért csak saját zenét játszol? Azt mondja, hát azért, mert én ezt ismerem a legjobban. És ez teljesen korrekt válasz, nem?
De neked is vannak saját zenét?
Nincs, nem is volt.
Miért nem kezdtél el erre felelmenni?
Igazából, mert nem érdekelt. Egyrészt, hogy technikailag nem értek hozzá, és ha voltam is stúdióban a Titusszal, én ott untam magam, mert nem én csináltam. Tehát igen, körülbelül, hogy mit kéne hallanom, de mivel nem én csinálom manuálisan, ezért nem érdekel. Tehát ott ülsz órákig, és nem te csinálod. Na, hogyha már itt tartunk, hogy a figyelem jelentősen lecsökkent időbe, és nagyon nehezen tudok akár én is koncentrálni egy dologra, úgy, hogy nem csinálok semmi mást. Tulajdonképpen a tanulás is ezen múlik, hogy tudsz-e húzamosabb ideig egy bizonyos dologra koncentrálni. Nemrég olvastam egy interjút a Csíkszentmihályi professzorral, aki ugye először írta le a flow-t, Tehát, hogy mi az a flow, hogy bármilyen tevékenységet folytatsz, ha hosszabb ideig csak arra koncentrálsz, akkor jön létre a flow, amikor megszűnik az idő. Tehát úgy belefeledkezel a tevékenységbe, és ez lehet bármi, hogy egész egyszerűen megszűnik az idő. És ő azt mondja, hogy ha nincs flow, akkor nincs boldogság. Hát lehet, hogy ezért boldogtalanok a mai fiatalok, mert ha nem tudsz egy dologra koncentrálni hosszabb ideig, akkor nincs se tanulás, se flow, se boldogság.
De nem nagyon meddő dolog ez ezeken a generációs dolgokon tépelődni. Hát ez van, ilyenek, újak, igen, mások, mint mi.
Nyilvánvaló, csak hát ezek a dolgok viszont nem változnak. Ha nincs flow, hol vagy?
Nincs flow, nincs élet.
Hogyha a zene is 6 másodpercig tart, akkor hova megyünk? Egy hang lesz? Ennyi. A múltkor beszélgettem egy producerrel, és mondta, hogy neki tökéletele van, hogy 2 másodpercet hallgatnak egy zenéből a fiatalok, és a 2 másodperc alatt döntik el, hogy érdekel, vagy nem érdekel.
Na, mi cikkeinkkel is ez a helyzet sajnos.
Ugye? De hát kérdezd meg főiskolán, egyetemeken tanító barátainkat, hogy milyen állapotban vannak a fiatalok. Uh-huh. Mit tudnak, mennyit tudnak. Én emlékszem, hogy amikor elment a lányom, a reptéren mondtam neki, hogy nektek a legnagyobb kihívás a ti generációtoknak lehet, hogy az lesz, hogy eddig is voltak hülyék, azok most még hülyebbek és még többen vannak. Eddig is voltak okos emberek, azok most még okosabbak, csak még kevesebben vannak. Na most eddig is az okosoknak nehéz volt elviselni az sok hülyét. Na most pedig az a nagyon kevés, nagyon okos ember hogy fogja menedzselni ezt a problémát? Nagyon sok, nagyon hülye ember.
És a lányod egyetértened? Vagy azt mondja, hogy reménytelenül öreg vagy, papa?
Hát tudod, amit most gyakran hallani, hogy magyaroknak nem igaza van, hanem igaza lesz. Ő pszichológiát tanul, 2 év után azt hiszem, megkérdeztem tőle, hogy mi az, ami tetszik neki ebben az egészben, és mi fogta meg egyáltalán, és mondta, hogy őt ez a mainstream pszichológia nem érdekli. Inkább akik a rendszeren kívül vannak. És akkor mondtam neki, látod, hát mi így élünk. Hát persze, hogy neked is ez, ami izgatni fog.
Visszatérve a közönségedre, azt is nyilatkoztat, hogy volt olyan szervező, aki azt kérte tőled, hogy küldj neki egy mixet, hogy lássa, hogy mégis kicsoda vagy. Mi ment ki alólad? A közönség?
Hát egyrészt igen, a közönség, mondom, elment, és aztán a fiatalokhoz már oda se jutottam. Mondom, teljesen megváltozott minden. Hát a fiatal DJ-k arra tanítják a következő generációt, nem az, hogy milyen zene, hogy kell összerakni, nem, hogy kell viselkedni a színpadon. Tehát igazából cirkusz lett az egész. Emlékszem, amikor megkérdeztem még évekkel ezelőtt a Szigeten a technikusokat, akik a nagy színpadon dolgoztak. És kérdeztem tőlük, hogy na, mi a helyzet manapság? És azt mondták, hogy fél, minél híresebb ember jön, annál több cucc van a színpadon. Van, aki 3-4-5-6 kamionnal jön, felrakják, utána leszedik, és mennek tovább. A látvány, tehát mondom, a cirkusz, tehát a produkció, és így aztán nagyon nehezen hallasz olyan fellépőt, nem zenekarokról beszélek, hanem DJ-kről, akik ott élőbe rakják össze azt, amit hallasz. Egyrészt a technika miatt, a fény, meg a látvány miatt ezt össze kell hangolni, másodpercre be van állítva minden. Előre megvan a mix is, hogy mit fogsz hallani.
Akkor csak megnyomnak egy play gombot.
Igen.
És akkor úgy csinálnak, mintha kevernének.
Igen, és emlékszem azokra az időkre, amikor elkezdődött ez, hogy előre felvett mixeket játszottak a fellépők. Nagy rész nem miatt, hogy a fény és a látvány az össze legyen hangolva, és úgy csináltak a pultba, mint aki ott csinál valamit. De hát fejhallgató sem nagyon volt rajtuk, meg hogyha közelített a kamera, akkor így nevetséges lett az egész. Miért alakulhatott ki ez a cirkusz? Gondolom azért, mert igazából ők a fellépés alatt így unatkoztak, hát nem csináltak semmit, mint mondjuk én a stúdióban. És akkor elkezdtek ott bohockodni, kimenni a közönség közé, tortán dumálni. Nem is nagyon tartózkodnak a pultban, hanem kint a közönség köz. Szelfikes, Volt egy ilyen döbbenetes élményem, Erdélyből jöttem az a kocsival Balatonszándra. És hajnalba érhettünk oda a Balatonra, és már ott voltunk a fesztivál környékén, de még nem voltunk bent, csak a szerviz úton, így hallottam, hogy ahova megyünk, jön a basszus. És egyszer csak gól öröm a közönségtől, és rázendítettek a futballindusra, a Seven Nation Army White Stripes. Hirtelen nem tudtam, hogy mi az Isten lehet ott, tehát a EB-nek az nem is ebben az évben van, tehát nem tudtam, hogy milyen foci meccs lehet ott, vagy mi. És amikor megérkeztünk, akkor váltottak a Net Sky volt zenekarral, belga fellépő, csak belgák, közönség, zászlókkal, és nem tudom. És a következő az a Bloody Beetroots volt, az olaszok, belgák el, olaszok be, már közönség. És rá pár hétre találkoztam valakivel, aki ott volt a közönségben, és kérdeztem tőle, hogy figyelj ember, nekem ez nagyon furcsa volt, amit kintről hallottam. És mondom, te emlékszel erre, hogy mi történt akkor ott bent? És azt mondja, hogy igen, igen. Az történt, hogy a zenekar, amikor végzett, akkor kiment a színpad szélére, háttal a közönségnek egy selfie, és az volt a gólöröm. Majd rázendítettek a foci himnuszra. Tehát, hogy lett egy buliból foci meccs? Nagyon furcsa volt.
Nem lehet, hogy minden korosztálynak a maga sztárjaira van szüksége?
De, biztos. Ez teljesen normális.
Az nem normális, hogy a te közönséged meg elment az országba.
Egyrészt, de nem csak az enyém, sokan elmentek. Tehát a lányom 5 év után, miután hazajött, azt tapasztalta meg, hogy egy barátnője maradt itthon. 5 év alatt mindenki elment körülötte. Úgyhogy tavaly, amikor végre el tudott jönni Kanadából, akkor azt mondta, hogy papa, igazából már csak ti vagytok ott nekem. Mindenki más elment, úgyhogy haza se jönne, hanem találkozunk máshol. Tehát, hogy nem az van, hogy elmennek és hazajönnek, hanem haza se akarnak jönni, mert nem találnak itt már senki.
És akkor te még nem mész ki?
Pont a pandémia előtt akartam megvenni a repülőjegyet, hogy körbenézzek Montrealba, meg sose jártam arra, úgyhogy a Monát sem láttam még ott. Amikor januárban ki kellett volna fizetni a repülőjegyet, és akkor gondoltam, hogy ebből nem lesz út. És így is lett. Azóta meg már nincs miből elmenni.
Te soha nem akartál elmenni ebből az országból?
Nem.
Miért nem?
Most sem.
De miért nem?
De nagy kaland.
Ez? Hát de ilyet már éltünk.
De ennél nagyobb kaland nincsen. Csak tényleg így jönnek vissza azok az élmények, amik mondjuk a 80-as években voltak. Tehát, hogyha megkérdezett tőlem bárki, hogy mit csináltunk 89 előtt, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy vártuk, hogy teljen az idő. Hát most is ezt érzem. Pedig akkor nagyobb ellenállók voltunk, mint most. Tamizdat, Ségy meg úgy, Modorándám, járni Erdélybe. Csak az a különbség, hogy nekem két dolog volt az életemben, amiről azt gondoltam, hogy soha nem fog megváltozni. A rendszer, meg az oroszok, hogy azok az én életemben tudja, hogy itt lesznek. A másik pedig az időjárás volt.
Hát ez nem jött be.
Mind a kettő egyik pillanatról a másikra. Tehát emlékszem, amikor 70-es, 80-as években mondták, hogy majd 60-70 év múlva jönnek a problémák. Egyébként az most van. Ugye,
hát lassan, igen.
És akkor mondták egy idő után, hogy ja, nem, 30 év múlva. Most meg, ja, nem, most.
Már a klíma.
Igen. Tehát, hogy egyik pillanatról a másikra megváltozott mind a kettő. Csak a különbség annyi, hogy akkor ugye, mondom, annak ellenére, hogy én azt gondoltam, hogy ez konstans lesz az én életemben. De mégis mindig egy kicsit jobb volt. Legalábbis a 70-es, 80-as években már, mintha mentünk volna kifelé. Tehát mindig egy kicsit jobb volt. Most meg mindig egy kicsit szarabb. Megyünk bele az alagútba, és nem is látjuk a végét, és hát most már nagyon szar.
Rendszerváltás előtti, utáni évekre visszatérve, az, hogy underground vagy alter, az mit jelentett akkor, és ilyen van még most, szerinted?
Biztos, hogy van, mert ez mindig lesz, minden alulról jön, mindig. Fönt is abból táplálkoznak, ami alulról jön. Tehát ez mindig lesz, csak most sokkal vékonyabb.
Már mi az az underground rész?
Igen, tehát én emlékszem, hogy akkoriban az volt mindig a kérdés, hogy mutass valamit, ami még nem volt. Mutass valami újat. Most meg az a kérdés, hogy ugyanazt. Múltkor láttam egy dokumentumfilmet, az a címe, azt hiszem, hogy Pop. És 4 vagy 5 részes, és az egyik rész az a zeneszerzésről szól. Volt egy csávó, a Neil Sedaka, aki az első zenét, amit írt, kurva nagy sláger lett. Aztán írta a következőket, és semmi. És akkor azt találta ki, hogy minden héten analizálta a slágerlistákat. Pop, rock, hát ami akkor volt, az első 10-et. És akkor vizsgálta, hogy hogy épül fel a dallam, milyen szöveg, így. És aztán utána megint elkezdett írni zenéket, és hát a legnagyobb slágergyáros volt abban az időben. Úgyhogy ha egy előadó meg tudta szerezni őt, mint zeneszerzőt, akkor tiszta sor. Minden héten megvizsgálta a slágerlistákat, analizálta, és csinált belőle egy jobbat. Ma mi történik? Ugyanez. Analizálják a slágerlistákat, és csinálnak egy ugyanolyat. Hát ez a legnagyobb különbség. Néha az az érzésem, hogyha ilyen fellépőket hallasz, hogy egy szinten marad az egész, itt elkezdi, ugyanott befejeződik, mint hogyha egy zenét hallanál egy órán keresztül. Ugyanaz a sound. Nincsenek hullámok, ugyanaz.
Kicsit más. Te munka és baráti kapcsolatban is voltál mindig kortárs, meg jazzzenészekkel is, meg a népi kultúrával is. De jól gondolom, hogy az a rendszerváltás körüli magyar alterzene az eléggé hidegen hagyott téged?
Mondhatjuk. Bár voltak nagy kedvenceim, amit mindig megnéztem. Bizottság például zseniális volt. Tehát ők a legmagasabb fokon üzték a nem tudást. Mert igazából engem az elég zavart, hogy ezek a zenekarok fel is vállalva technikailag nem voltak a toppon. És ez mondjuk a jazzzenészeket, vagy a népzenészeket, ő hozzájuk képest, ez elég furcsa volt. Én ilyenkor mindig el szoktam mesélni, hogy miért gondolom, hogy a népzene volt az egyik legsokszínűbb zene. Na, mert igazából én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy amiről most itt vitatkozunk, hogy ki a zeneszerző, ki írta. Ez a kreativitás gátolja, mert ugye Shakespeare-ről se tudjuk, hogy onnan merítette az ötleteket. Nem véletlenül, hogy a népzenébe, tehát még ma is Bulgáriában az a legnagyobb elismerés, hogyha nem az van odaírva, hogy te vagy a zeneszerző, hanem hogy közkincs. Tehát amikor már nincs ott a neved. És itt ez, hogy mindenkinek az a legfontosabb, hogy ott legyen a neve, és ettől lesz híres, ez gátolja a kreativitást. Igen.
Akkor ezért a szakmai hiányosságok miatt nem voltál nagy koncertjáró a magyar alterzenekarokra?
De voltam koncertjáró, csak engem jobban érdekelt akkor a népzene meg a jazz. Tehát én emlékszem, hogy jazzklubok voltak minden nap. Hát sőt, volt úgy, hogy szerdán több is volt. És a Dresmisőről átmentünk a egyetem színpadra, mert ott még volt egy.
Ezek a zenei inspirációid, ezek aztán, amikor DJ lettél a 90-es évek elején, mennyire termékenyítették meg a munkádat?
Hát talán a nyitottságot, az még mindig megvan. Tehát soha nem ragadtam le egy dolognál, mindig is sok minden érdekelt, és hallgattam, mert ma is így van.
Egyébként tényleg a magánéletedben hallgatsz olyan zenét, ami nem a munkához kapcsolódik? Nem elektronikus zenét?
Hallgatunk rádiót is, egy francia adót a feleségem miatt is. Tehát van más is. De csak úgy, hogy most hallgatok, amit akarok, az már csak azért sem fér nagyon bele, mert 10 évvel ezelőtthöz képest csak a rádió műsoraim, az heti 3 óra, a szerdán 1, szombaton 2, ma körülbelül 3-4-szer annyi időt kell eltöltsek, hogy találjak annyi zenét csak a rádió műsoraimba, hogy azt jó szívvel meg tudjam csinálni.
De miért nem gyártanak már olyan zenéket, amiket te felhasználod?
Nem, hanem túl sok van. Amikor még Bakelitről játszottunk, elmentünk a lemezboltba heti 1-szer. Akkor jött új zene. Mondjuk még maximum visszamentél még egyszer meghallgatni, amit ott hagytál, hogy még általában valami tetszik. Ez ma nem heti 1-2 alkalom, hanem 24 óra. Non-stop. Naponta eltöltök 8-9 órát kutatással. Csak az e-mailjeim az napi 1,5 óra minimum.
E-mailbe kapod a zeneket?
Igen. És akkor ilyen promóirodáktól, amit kapsz, azt meg kell hallgassad, írni róla, hogy melyik tetszik, melyiket játszanál, és nem tudom. Visszaküldeni, és aztán tudod letölteni. Tehát egy csomó zenét meg kell hallgassál, hogy egyáltalán le tudjad tölteni. És mondjuk, hogyha nem vagyok interneten 4-5 napig, mondjuk elutazunk valahova, akkor egy időben 4-5 napot visszamenni, az legalább egy hét munka. Tehát annyi információ van, és annyi szemét, hogy nagyon nehéz megtalálni. Igazából a karantén alatt csináltam a legjobb rádióműsorokat, mert akkor csak ezzel tudtam foglalkozni, és hát non-stop.
Te nem unod?
Nem, mert mindig van valami, csak nagyon nehéz megtalálni.
Te az egyik alapítója vagy a Tilos Rádiónak, ahol már csak az alapítók közül, már csak te meg Csehdi András dolgoztok. Mit jelent neked ez a rádió? Ami egyébként a közszolgálatunk kívül Magyarország legrégibb rádiója.
Igazából a szabadság, teljes szabadsága. Ott mindenki azt csinál, amit akar. Nincs fél óránként reklám, nem szól bele senki, nincs zavaró körülmény. A pandémia alatt, ha nem lett volna rádió, akkor nem tudom, mi történt volna velem. Mert játszani sehol nem lehetett, de így legalább volt heti két alkalom, amikor tudtam játszani. Emlékszem, amikor Vova mondta, hogy kéne csinálni egy rádiót, akkor én ellenkeztem, hogy ne most. Mert akkor még a tilosozása volt teljesen kész. Legalábbis olyanak, amilyennek szerettük volna. Emlékszem, hogy a kettőt csináltam 3 vagy 4 hónapig együtt. A tilosozást meg a rádiót, és a rádiót nappal vettük föl.
De akkor még csak heti 3 adásunk volt.
Igen, de ezt így a kettőt nem tudtam. És igazából azért is döntöttem a rádió mellett, mert hát ugye ott 90-ben majdnem egy évig minden nap dolgoztam.
A tilosodában?
Igen. Igazából így telítöttem egy idő után, hogy mindig bulit kellett csinálni, és közben volt egy csomó más zene, amit nem tudtam lejátszani, mert hát az buliban nem működne, de a rádióban meg igen.
A tilosodában az első években nem elektronikus zenét játszottál. Ez az átállásod miért történt meg, és mikor, és hogyan?
Ez nagyon furcsa volt, mert igazából ez akkor történt, amikor 2 évre elvették a frekvenciát, és akkor a...
Az ugye 93-ban volt.
Igen.
És 95-ben kaptuk vissza.
Igen.
Vagy kaptunk egy... Nem, hát nem vették el, mert nem volt frekvenciánk, hát illegálisan adtunk, 95-ben kaptunk.
Igen. És emlékszem, hogy akkor a Csacinál voltunk ilyen félig foglalt házban.
Ott a Dunaparton, Gátőrház, vagy nem Gátőrház,
igen, és ott volt egy lakás, mert az ilyen félfoglalt ház volt, tehát volt egy csomó üres lakás. Csaci lakott az egyikbe, a Császári Gábor, aki Berlinbe jött, és aztán el is tűnt innen, azt hiszem Németországba. Ő mondta, hogy költözünk oda a rádióval. Ő szerzett egy kicsi adót, amit ő a konyhájába az beüzemelte, úgyhogy ami a stúdióba történt, hogy akkor nem volt rádióadás, de a DJ-k jártak be oda.
Dolgoztatok ott, emlékszem.
Igen, és akkor mi ott hallgattuk az új zenéket, meg mixeltünk. A Csasszi meg otthon a konyhában hallgatta abba az épületbe. Tehát igazából ez egy ilyen egyszemélyes adás volt. Hát mi akkor kezdtünk el igazából elektronikus zenét is játszani. Emlékszem, hogy amikor visszakaptuk a frekvenciát, akkor a közönség nem nagyon értette, hogy mi miért nem onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk, és egyáltalán mi ez, ami most van. Pandémia alatt is gondoltam erre, hogy lehet, hogy ebből probléma lesz, de mivel internetvilága van, tehát ez szóba se jöhetett, hogy mondjuk a közönség nem tartott, ahol éppen a zene tart. De ez nagyon furcsa volt, hogy mi ugye haladtunk az idővel, de nem hallotta senki, csak a Csasszi a konyhába. És amikor visszajöttünk a frekvenciára, akkor sokan nem értették.
De miért váltottatok? Az egy Magyarországon akkor már az működött, vagy ezek csak nyugaton mentek ezek a... Akkor már mentek ezek a partik, emlékszem. Hát Izlandon, meg ilyen helyekre jártak az angolok.
Igen, igen.
Nagy partikra.
Még a Tiloszozában még voltam, én 92 végéig voltam ott, vagy közepéig körülbelül, és volt, amikor a külföldiek hoztak nekünk lokalitett zenét, és azok mind ilyen techno house, és nagyon nehéz volt minden más zenével együtt játszani. Hangzás is teljesen más volt, és nagyon nehéz volt összedolgozni ezt a két világot.
És ezeket nem érezted akkor, amikor először találkoztál velük, nagyon unalmasnak, monotonnak ahhoz képest, amilyen zenéken te dolgoztál?
Hát igazából én ezt akkor szerettem meg, amikor jöttek az olyan kiadók, mint a Movax. Amikor jött más hatás is, a hip-hoptól kezdve a downtempo, a dub, mikor belefolytak az elektronikus zenébe, akkor kezdett el igazából izgalmassá válni nekem. De emlékszem, hogy komoly dilemma volt, hogy ezt két teljesen más világot hogy tudod összerakni. Ma is nagyon nehéz. Most egy felmérés szerint a legnagyobb különbség, ami mondjuk a 2000-es évekhez viszonyítva a mai zenék mi az, ami a legkarakteresebben más. És arra jöttek rá, hogy sokkal hangosabb ma bármilyen zene, tehát a klasszikustól, a rock, a tánczenétől, minden sokkal hangosabb ma.
Te is megsüketültél az évek során.
És hogy mondod?
Sokkal erősebb ingerekre akarnak az emberek?
Szerintem csak a technika, tehát hogy mit tud adni a technika. És akkor nem egy basszust raknak egy zenére, hanem hármat, négyet, és minden pirosban van. Minden. Tehát nagyon hangos. Főleg ezek a fiatalok olyan brutális hangosra keverik a zenéket, hogy nagyon nehéz összerakni egy régebbi zenével, mert nincs sehol. Ez körülbelül olyan, mint Yonderboy-jal voltunk Sonaron, Barcelonában, a fesztiválon, és az éjszakai hely az egy ilyen kurva nagy hangár volt. És olyan hangosítás volt, pedig ott álltunk az első sorba, hogy kurva hangos volt, de lehetett beszélgetni. Tehát nem tudom, milyen hangrendszer volt, de zseniális volt, hogy hihetetlen élmény volt hangilag az egész, és emlékszem, hogy a Radioactive Man volt az egyik fellépő, aki live-ekbe oda hihetetlen tornyokat épített. Ott lemezjátszó is, de igazából a vasakból jött a zene. És utána játszott a Andy Vedderről, mint DJ, lemezjátszókon, tehát nem is CD-k, nem, a 2000. Tehát akkor mindenki bakelitről játszott még nagy részt, és egész egyszerűen olyan volt a DJ utána, mint hogyha a szokorrádióból szólt volna. Annyival hangosabb volt a live act, hogy utána szegény Andy Vedderről nem tudott mit csinálni, mert nem jött át annyira a hang, mint a Radioactive-ben.
Te azért filmzenéket is csináltál. Mennyire sikerült abban megvetni a lábad? Ez lehetne egy menekülő utad most, nem ebből a buli fellépés hiányos állapotodból?
Az a baj a mozgóképpel, hogy ha hangot használnak, akkor a jogdíjak miatt nagyon nehéz ügy. Sokkal könnyebb íratni valakivel zenét a filmhez, vagy a színházhoz, vagy bármihez. A jogdíj problémák miatt, mert az nagyon megnehezíti. Azért aztán nem is nagyon van ilyen munka már.
Akkor menjünk még vissza. Te hogy kerültél Győrből, a neves futballbíró Palotai Károly fiaként, egy félbehagyott, ugye félbehagytad a testnevelési főiskolát?
Igen.
Tehát egy ilyen félbehagyott TF-fel a zenei világba.
Hogyha belegondolok, hogy milyen iskolákat jártam én, akkor hogyha fiatal koromban tudom, hogy én mi szeretnék lenni, mert nem tudtam, akkor biztos, hogy nem ezt a három iskolát járom. Pedig ahhoz, amit most csinálok, ahhoz pont ez a három iskola kell.
Melyik három iskola?
Hát az első, az általános iskola, az Bartók Béla a zenei általános volt Győrbe. Aztán sportoltam 20x évig, TF-en is a sport, és miután ott hagytam a TF-et, amíg nem nyitott ki a tilos az áll, addig én a gyógypedagógián voltam. Na most ez a három dolog kell ahhoz, amit most csinálok.
Az utóbbi miért?
Hát a sok örült az éjszakában, kérlek szépen. Hogy tudod kezelni a helyzetet?
De milyen helyzetet kell kezelni? Ott állsz, füleden a füles, azt hagyom mindenki békén.
Aztán lehet, hogy megdobálnak. Vagy jönnek oda...
Gondolom kérnek állandóan borzalmasabbnál borzalmasabb dolgokat.
Nagyon furcsa ez, hogy ezt is ugye hogy folyamatában látni, hogy emlékszem, hogy ott változtak meg a dolgok közönség szempontjából. Mert ugye addig azért jöttek el, hogy meghallgassák azt, aki éppen játszik.
Igen,
nem csak engem, bárkit, és na, akkor mutass valamit. Aztán megjelentek a bulikba a fiatalok fejhallgatóval. És nem azt hallgatták, amit te játszol, hanem amit ők akartak. Teljesen máshogy mozogtak. És aztán ebből meg lesz az, hogy jött a mobil, és jönnek neked, és mutatják a mobilon, hogy mit kell játszani. Itt csúszott át, hogy nem én irányítom a bulit, hanem a közönség.
De miért ezeket lejátszod? Nem hajtod el őket?
Odajött a bárból egy dolgozó telefonjával, és mutatta, hogy mit játszak. És abban a pillanatban, amikor én ránéztem, megszólalt ez a zene. Az annyira kész lett, és mondta is, hogy na figyelj, én soha többet nem jövök ide hozzá zenét kérni, mert így kell ezt csinálni.
Na és jó, de egyébként lejátszod ezeket nekik? Ha megfelelően...
Igen. De emlékszem, hogy amikor először jött hozzám, akkor a iparművészeti főiskolán volt egy gólyabál, vagy szóval házi buli, és a zenekar játszott előttem, és akkor bakelitra játszottam még, és két táskát kiraktam. És oda jön hozzám egy csaj, és kérdezi, hogy iparművészeti főiskola. Krisztina Aquilerát játszom? És mondom neki, hogy figyelj, hogyha megtalálod, lejátszom. És végignézte az összes lemezemet. Majd utána rám nézett, és azt mondta, hogy nincs. Hát mondom, látod? Úgyhogy attól függ.
Te egy ilyen alter DJ-nek számítottál mindig, és számítasz most is?
Hát mit jelent ez?
Tehát, hát mit tudom én? Nem, tehát, hogy egy ilyen menő mainstream diszkóba téged elhívtak valaha?
Hívtak, igen, de én igazából ezt úgy gondolom, hogy ez attitűd. Tehát mi akkor is csináljuk, amikor azt gondolnád, hogy nem lehet. Akkor is.
Na mit nem lehet?
Hát mit tudom, nincs pénz, nincs, nincs hogy. Emlékszem, az első ilyen bulik a koncertek után voltak, mondjuk korai öröm koncert volt, és az FMK-ban, lenn a pincébe, akkor utána lehetett játszani. És az egyik bulin odahoznak egy rendes lemezjátszót, a másik oldalon meg egy toronynak a tetején, tudod, ilyen automata lemezjátszó. És mondom, ember ezzel most én mit fog csinálni, hogy fogok játszani. De hát nem volt más, úgyhogy amikor véletlenül meglökték az asztalt, akkor ugye a kar elhagyta a lemezt, és visszament a helyre, és csönd. Tehát nem is tudtam visszarakni, mert automata volt, és visszament szépen a helyre, és akkor kiabáltak, hogy nem baj, bátnek, belefér, nyomjad. Na hát ilyen ma, ezt nem nagyon tudom elképzelni, hogy ez működne, hogy ezt is elnézik.
Nagyon megváltozott az a kulturális közeg, amiben te elkezdtél dolgozni?
Az biztos, hogy az a két év, 90-től 92-ig, az nem csak azért volt teljesen más, mert végre ugye lehetett szórakozni, voltak helyek, ahol szívesen láttak és jól érezted magad, hanem mindenki pozitív volt. Eltűntek a rendőrök az utcákról egy évig biztosan. Emlékszem, hogy amikor a Johnny-t megverték a pultos barátunkat, akkor kihívtuk a rendőröket, hogy jöjjenek, és nem mertek kijönni.
Tilosba?
Igen. Mixlát Kálmán térre, és emlékszem, hogy kint nyáron a tér ott tele volt. Jött egy rendőr egyedül, mondottam meg, megnézzük, hogy itt mi a helyzet. Meglátták az emberek, és oda mentek hozzá, és kilökdösték a térre, hogy te menj. Minden annyira pozitív volt, és mindenki, hogy most végre jó lesz, hogy ez se utána, se előtte ez az érzés ez nem volt.
Mikor kezdett ez hiányozni? Nem 2010 után, vagy már 2000-es években is érezted, hogy ez már más?
Múltkor beszélgettem egy barátunkkal, aki nagyon régen járt Riványra, és elég sokáig. És azt mondta nekem, hogy de Zsolt, tehát nem csak azért voltak ezek jók bulik, mert jó zenéket játszottatok, és ti is jók voltatok, hanem mert mi is jók voltunk. Tehát az nagyon fontos, hogy jó közönség volt.
Az mikor kezdődött a Rivány? Azt mondtál a leghosszabb.
Hát amikor kinyitott a trafó. 18 évig nyomtuk.
18 évig? Minden szerdán ott volt?
Igen.
Ember.
Ugye?
Asszol.
És 30x éve a rádiót ingyen. De mondom, tehát a rádióban, hogyha kérdezed, az, hogy van.
Téged hívtak már ilyen helyekre, mint mondjuk a Transit Fesztivál? Ezek a fideszes fesztiválok?
Etno?
Nem, ilyen fideszes.
Ja, nem.
Ez a Transit Fesztivál, nem. Ez a, nekik egy ilyen.
Nem, egy idő után a Tusnádrot se hívtak.
Szóval eleinte voltál a Bálványoson?
Voltam. Tehát ugye az elején...
Ez a 90-es évek elején indult.
De emlékszem, hogy a Exit Fesztiválon, Vajdaságban, ott is az elsőn ott voltam, aztán soha többet.
Az mikor volt?
Hát 2000. Még a Dunaid az benne volt a Dunában.
És miért nem hívtak oda?
Hát mert a magyarok hívtak, és aztán őket kiszorították.
Buli szervezésben?
Igen. A legkevesebbet ott játszottam, ahol legmesszebb voltam. Az Francia-Guyán, Brazília fölött egy transzamazónián fesztiválon, ahol csak feketék voltak és csak zenekarok. Én voltam egyedül DJ és fehér. Buju Banton előtt játszottam, ez akkor a
legnépszerűbb.
Buju Banton. Egyik legnépszerűbb jamaikai hős volt akkor. Hát délután nem is engedtek föl, mert mondták, hogy itt csak zenekarok vannak, úgyhogy mit keresek én ott. És akkor így beraktak a Buju Banton elé, mert ott egy órás szünet van, különben 20 percet játszottam volna. És felraktam az első lemezt, és hátam mögül jött egy 2 méter nagy darab fekete ember, és mondta, hogy ezt azonnal szedjem le, mert ezt én nem játszhatom, csak a Buju. De nem is az ő zenéjük volt. Hát jó, ami a kezem ügyébe került, felraktam, kinézek, és 4000 ember pogózik. És oda jön másodszor is, hogy ezt is szedjem le azonnal, és különben is ez meg se jelent még ez a zene, és hagyom abba ezt az egészet. Úgyhogy nem vártam meg, hogy harmadszor is oda jön, lehúztam a zenét, csönd, emberek nem is értették, hogy mi van, mert hogy 5 percet játszottam, és akkor ahogy mentem le a színpadra, jött a fesztivál igazgató, és kérdezte, hogy mi van Zsolt, mi történt, és mondom neki, hogy fél ez az ember ott. Mutatom neki ezt a 2 méter magas nagy fekete embert, hogy mondom, figyelj, kétszer odajött hozzám, hogy azonnal hagyjam abba, én nem vártam meg, hogy a harmadszor is jön, és azt mondja, hogy ja, hát az a Pucsinak a menedzsere, és hogy nagyon gecik.
Elvitted volna a showt a főszám elől?
Rómában voltam két héttel előtte, és tudtam, hogy oda fogok menni, és elmentem egy ilyen 7-incses jamaikai lemezboltba, és meghallgattam az új zenéket, amit egyszer megvettem, vettem 5-6 lemezt.
De ez elektronikus zene volt?
Hát ez a jamaikai, hát mondom, ilyen kis 7-incses jamaikai ritmek. És látta az ember, akinél fizettem, hogy milyen lemezeket választottam, és így hátraszól a boltba, hogy hát zsarabára vagyok. És akkor jött egy lemez onnan hátulról, az nem volt a boltban, csak hátul. Ezt hallgass meg. Meghallgattam, bú, mondom ezt azonnal. Na, amikor ezt fölraktam, akkor azonnal jött az ember, hogy na ezt nem, mert túl friss volt. Akkor ott rájöttem, hogy basszus, lehet, hogy szerencsém van, és hozzájutok egy-két zenéhez, de abból utána csak a probléma van. És aztán kíváncsi is voltam, hogy hogy fogja játszani ezt a Bucsú, amikor nem is az ő zenéje. És ott maradtam a koncertre. 3 szám után, ugye ezek a számok között beszél a közönséghez. És,
de akkor is DJ volt mégis?
Nem, mert jött az egész zenekar, voltak vagy 14-en, és mielőtt elkezdődött volna a koncert, beraktak egy ilyen 20 perces megamixet, amik a friss jamaikai zenék voltak, és abban volt benne. Mert hogy nem is az ő zenéje volt. Szóval még így se játszhattam volna le. És akkor 3 szám után egyszer csak felrobbantott valami a nézők között, és én elrepültem neki a kerítésnek, valami történhetett, ott mint a foci meccsen, amikor a tömeg egyszer csak megindul. Na ez olyan volt, egyik pillanatra a másikra a földön voltam, kezem üzében minden szana szét, és akkor fogtam magam, és azonnal távoztam. Mondtam a sofőrnek, hogy vigyen innen azonnal, mert csúron víz lettem, meg ott elestem, és hazajöttem, és itthon találkoztam egy jamaikai fiúval, aki akkor itt élt, egy idősebb MC, és mondom neki, hogy figyelj, itt voltam, Búcsú Banton előtt játszottam, és ott kameráztam azt a 3 számot. Nem akarod megnézni, hogy milyen volt? És ő följött, nézi, és egyszer csak azt mondja, hogy te Zsolt, te érted, hogy mit mond? Hát mondom, nem. Hát tudod, ezek úgy beszélnek angolul, hogy kukot nem értesz. És azt mondja, hogy figyelj, arról beszél, hogy szóljanak a biztonságiaknak, és azt a kamerás embert azonnal állítsák le. Na ez voltam én. Hát még onnan is el akartak zavarni, érted? De hát én elmenekültem onnan, mert repültem.
Azért elég sok helyen játszottál, mégse lettél egy ilyen nemzetközi körforgásban résztvevő DJ. Miért nem?
Mert nem írok zenét.
Mi ezek mind írnak, akiket?
Hát vagy
valaki
más.
Akik így járnak fesztiválra, fesztiválra.
Persze, hát ma gyakorlatilag, hogyha nem írsz zenét, akkor esélyed nincs betörni sehova. Maximum lokálisan játszol, mondtam, tehát a producerek vannak, nem is biztos, hogy akit hallasz, azt ő írta, hanem valaki pénzért ír neked zenét, az te neved lesz ott, közöd nincs hozzá. Ilyet nem akartam. Ma körülbelül az van, hogy akkor mondhatsz verset, ha te írod. Mi lenne a színészekkel, mondd meg. Úgyhogy mivel nem írtam zenét, ezért ma hát nem is tudom, hogy van-e a piacon olyan fellépő, aki csak játszik, és nincs a neve mögött zene.
Sok mindent látsz másképp, mint abban pár évben, amit az előbb úgy jellemeztél?
Ugye? Mindent.
Igen, keserűbben úgy látom.
Nem is. Hát figyelj, ha megnézed, milyen állapotban hagyjuk az utódainkra a földet, akkor sok örömre nincs ok. Semmi.
És a magyarországiak az állapotok?
Hát az, amit mondtam, várjuk, hogy teljen az idő. Nagyon furcsa, hogy visszajönnek ezek, amik már egyszer átéltél, és hogy megint ott tartunk. Mi ugye ketten vagyunk testvérek az öcsémmel, aki egy évvel fiatalabb, és 81-ben lelépett. Elment Münchenbe, él mai napig. És emlékszem, hogy itt Pesten voltunk akkor mind a ketten, és utaztunk a 7-es buszon, és azt mondja nekem, fél Zsolt, én le fogok lépni holnap. Ahol mondom, na, ezt a buszon így elmondta. Nekem onnantól elvették az útlevelemet, sehova. Apáméknak ki kellett menni, hogy hazahozzák. Apámnak azt mondták, hogy ha ezt nem csinálja meg, akkor ő se utazik.
Aki az egyetlen magyar nemzetközi hírbíró volt, vagy szintű bíró volt.
Igen, és akkor
a foci bíró.
Apám meg anyám elmentek Münchenbe, hogy hazahozzák az öcsémet, de hát esélytelen volt teljesen. Emlékszem, hogy az egyik rokonom azt mondta nekem, hogy ők, amikor látták, ahogy nőttünk föl, mindig azt gondolták, ha valaki innen elmegy, az én leszek. De végül is az öcsém ment el. De azt mondta a Dénes, hogy de Zsolt, végül is te is elmentél, mert belső emigrációba vonultál. És most is. Ez van.
If you're going to do something, do it well. And leave something witchy. Leave a sign to let the world know that you were there. Have a good day.
Talán a legnagyobb zenei kitekintésű magyar DJ-t, Palotai Zsoltot hallották a Nirvánia után podcast sorozatában Kerényi György vendégeként. A következő részben, ami kedden kerül ki a Szabad Európa honlapjára, Benkő Zoltánnal Güzűvel, a 80-as évek legendás szegedi punk együttese, a CPG vezetőjével beszélgetek majd. Hallgassák meg azt is! Take a little walk to the edge of the town and go across the track. Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming whys. Even you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stack. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red ride.